útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 12-én Szűz Mária szent nevének ünnepén, a győri egyházmegyei zsinatot lezáró ülés hét 5. napján Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát mutatott be szentmisét Veres András győri megyés püspök meghívására a Brenner János hittudományi főiskola kápolnájában. Az 5. napon a liturgikus munkacsoport a megszentelt életért és a lelkiségi mozgalmakért, valamint a szociális ügyekért felelős bizottságok foglalták össze egy éves munkájuk tapasztalatait. Hortobágyi Ciril főapát a Szentmise főcelebráns a homíliájában úgy fogalmazott, ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, azzal a Szentlélek tanít bennünket, az nem kudarc. Nekünk is van ilyen élményünk, hogy nem értettük Isten döntését egy helyzetben, és csak később állt össze, hogy mitől is óvott meg akkor, amikor nem teljesítette valamilyen vágyunkat, kérésünket. Az válik kovásszá a keresztény üzenetből az egyházban, a társadalomban, a szerzetes közösségeinkben is, amit mi magunk meg is valósítottunk. A megélt, átélt, megvalósított tapasztalat tesz igazán hitelessé. Az egyház feladata elsősorban nem az, hogy értékeket állapítson meg, hanem az, hogy misztériumot ünnepeljen. Az értékek felmutatása is fontos, de misztériumot ünnepelni anélkül, hogy annak részévé válnék, nem lehet. Emelte ki a főapát. Idén ősszel október 4-én szombaton rendezik meg a nagymarosi ifjúsági találkozót. A szentmisét ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek mutatja majd be, a zenei szolgálatot pedig Csiszér László és zenekara biztosítja. A főelőadók a résztestvérek Domonkos és Benedek atya, valamint Faragó András atya lesznek. Az idei motto: add tovább a reményt. Az idei évben is szeretettel várják a kisebb korosztályból érkezőket a Gyermekmarosra. Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezi az Oscar-díjért folyó versenybe Magyarország. Az országok hivatalos Oscar nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják majd ki a díjra jelölt 5 filmet. A listát január 22-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 15-én adják majd át Los Angelesben. Júliusban az egy évvel korábbinál 4,9, az előző képest 0,8%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 4,7%-kal bővült. Egyebek mellett a szociális hozzájárulási adó 1%-os csökkentését vizsgálja a kamara javaslata alapján a kormány. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben számolt be arról, hogy befogadták és vizsgálják a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adóreform javaslatait. A szocó csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni és kisvállalkozások terheinek enyhítése. Új funkcióval bővült az Egészségablak applikáció. A vastagbél szűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az Egészségablak applikációban, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, azoknak, akik letöltötték a mobil alkalmazást, és az 50-70 éves korosztályba tartoznak, már nem csak hagyományos postai úton, hanem az applikációban is megjelenik a szűrésre invitáló meghívó. Kiemelte, az Egészségablak applikációt már 4 millióan töltötték le, és bíznak abban, hogy ezzel az új, könnyebb, egyszerűbb móddal még inkább növelni tudják a szűrővizsgálaton résztvevők számát. 2-től országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik majd, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. Hozzátették, szeptember 16-a és 22-e között az ország egész területén a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik fokozottan. Végül a vasárnapi időjárásról. Jellemzően erősen felhős, borult idő várható. Délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sok felé hoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira-nyugatira forduló szelet kísérik erős lökések. A legmagasabb vasárnapi nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című írásának 53. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a három testőr. Kiáltotta egyszer a Rochefort és Milady. Kegyed az! Igen, én. Honnan jön? Kérdezte Milady. La Rochelle-ből át, kegyed? Angliából. Buckingham? Halott vagy súlyosan megsebesült. Dolgom végezetlen kellett volna visszatérnem, amikor egy elvakult puritán ledöfte. Ej, szólt Rochefort elmosolyodva. Ritka szerencsés véletlen, tudom, örül majd a bíboros. Értesítette már? Írtam neki Bulonyból, de kegyed hogy kerül ide? Ő eminenciájával kezdett nyugtalankodni, és rám parancsolt, kutassam fel kegyedet. Csak tegnap érkeztem vissza, és azóta mi csinált? Nem vesztegettem hiába az időt. Azt mindjárt gondoltam. Tudja, kivel találkoztam itt? Nem. Találja ki. Ugyan miből? Azzal a fiatalasszonnyal, akit a királyné mentett meg a börtönből. D'Artagnan barátunk szeretőjével. Úgy van, Bonacieux-nével. A bíboros nem tudta, hol bujkál. No, szólt Rochefort, ez is van olyan szerencsés véletlen, mint a másik. A bíboros urat igazán tenyeré hordja a szerencse. Képzelheti, folytatta Milady, mennyire meglepődtem, amikor ezzel az asszonnyal összeakadtam. Ismeri kegyedet? Nem. Szóval idegennek hiszi? Milady elmosolyodott. A legjobb barátnője vagyok. Szavamra, kedves grófné, mondta Rochefort, csupán kegyet képes ilyen csodákra. S már is javamra vált, kedves lovag, szólt Milady, mert tudja-e mi újság? Nem tudom. Holnap vagy holnap után a királyné parancsára Bonacieux-nét elviszik innét. Elnye, és kicsoda? D'Artagnan meg a barátai. Addig úgy sem nyugszanak, míg a Bastille-ba nem dugjuk valamennyit. Nem is értem eddig, miért nem került rá a sor. Mit tudom én, érthetetlen, milyen kesztyűs kézzel bánik velük a bíboros úr. Csak ugyan? Csak ugyan. Nos hát, Rochefort, mondja meg a bíboros úrnak, hogy ez a négy ember kihallgatta beszélgetésünket a Vörös Galambtúz fogadóban, hogy miután a bíboros úr elment, egyikük feljött a szobámba, és erőszakkal kicsikarta tőlem ő eminenciája felhatalmazását, hogy ők értesítették Winterlordot, amikor Angliába mentem, hogy kis hián ezúttal is miattuk vallott kudarcot küldetésem, mint nemrégiben a zsinórhegyek ügyében. Hogy négyőjük közül csupán kettő adokot félelemre, D'Artagnan és Athos, a harmadik Aramis, Chevreuse asszony szeretője, ez életben maradhat, titkárt ismerjük, és ezért még hasznunkra lehet. A negyedik Porthos öntelt fajankó buta, mint a tök, kár volna rá az időt vesztegetni. De úgy tudom, e pillanatban mind a négyüknek ott kellene lenniük La Rochelle ostrománál. Magam is úgy hittem, ám Bonacieux-né elég ostobán egy levelet mutatott nekem, mely Chevreuse asszonytól kapott. Mint ebből kiderül, a négy testőr éppen azon fáradozik, hogy megszöktesse Bonacieux-nét. Keringettét, most mit tegyünk? Mi a szándéka velem a bíborosnak? Azt mondta, vegyem át a kegyed írásos vagy szóbeli üzenetét, térjek vissza postakocsin, s ha ő eminenciája már tudja, mit intézett kegyed, akkor értesíti, mi a további teendő. Vagyis itt kell maradnom? Vagy itt vagy a közelben. Nem mehetek kegyeddel? Nem, erről szó sem lehet. A tábor környékén ráismerhetnek kegyedre. És ez ugye érti, bonyodalmakat okozhat a bíborosnak. Hát jó, vagy itt várok, vagy valahol a közelben. De azért mindjárt megmondhatja, hol várja a bíboros üzenetét. Tudni akarom, hol keressem. Csak hogy azt hiszem, alig ha maradhatok itt. Miért? Ne feledje, hogy ellenségeim minden pillanatban ide érhetnek. Persze, de akkor a bíboros elszalaszthatja ezt a fiatalasszonyt. Ugyan, mondta Milady, és elmosolyodott úgy, ahogyan csak ő tudott mosolyogni. Hát már elfeledte, hogy a legjobb barátnője vagyok. Igaz, megmondhatom tehát a bíborosnak, hogy ami ezt az asszonyt illeti, egészen nyugodt lehet. Csak ezt. Ő már tudja, hogy ez mit jelent. Igen, majd kitalálja, most pedig arról beszéljünk, mi a dolgom. Már is visszafordul. Azt hiszem, olyan hírt visz, ami megérdemli, hogy siessen. De baj van, amint Lilié-be értem, eltörött a postakocsim kereke. Remek? Hogy volna remek? Úgyhogy éppen szükségem van a kocsijára. Akkor mind megyek én? Lovon. Könnyen beszélkedjed, és a 180 mérföld? Ej, az is valami? Hát jó. És aztán... Aztán Lilié-ből elküldi nekem a kocsiját, és megparancsolja Inasának, hogy álljon rendelkezésemre. Meg lesz. Van a kezében parancs a bíborostól? Van, teljes mértékű felhatalmazás. Mutassa meg a főnök asszonynak, és mondja neki, hogy ma vagy holnap értem jön valaki, nekem pedig követnem kell azt a szemét, aki kegyed nevébe jelentkezik. Rendben van. El ne feledje, durván beszélje rólam a főnök asszonnyal. Miért? A bíboros áldozata vagyok, meg kell nyernem a szegény kis Bonacieux-né bizalmát. Helyes, add külön jelentést a történtekről? Minek? Már elmondtam mindent kegyednek, jó az emlékezete. Ismételj el, amit hallott, ez elég. A papírost még elveszíteni. Igaza van. Most már csak abban kell megállapodnunk, hogy hol találok majd kegyedre. Nem szeretnék feleslegesen csatangolni a környéken. Jól van, várjon egy kicsit. Parancsol térképet? Köszönöm, úgy ismerem a vidéket, mint a tenyeremet. Ugyan, mikor járt itt? Itt nevelkedtem. Csak ugyan? Amint látja, mindig jó, ha nevelkedik valahol az ember. Tehát hol vár rám? Hadd gondolkozzam egy pillanatig. Na jó, mondjuk Armentierében. Mi az az Armentieré? Kisváros a Lípartján, csak átlépek a folyón, és már is idegen földön vagyok. Remek! Persze csak akkor kell át a folyón, ha veszély fenyegeti. Természetesen. S ha így fordulna, honnan tudom meg, hogy hol keressem? Szüksége van az inasára? Nincs. Megbízható? Minden próbát megáll. Bocsáss a rendelkezésemre. Itt senki nem ismeri. Megválja kegyedet ott, ahonnan én elmegyek. Ő majd megmondja, hol vagyok. Tehát Armentierében találkozunk? Armentierében. Írja fel a város nevét egy cédulára, nehogy elfelejtsem. A városnév egymaga nem veszélyes, nem sokat jelent. Ki tudja. No mindegy, mondta Milady, papírra vetve a város nevét. Nem félek a veszélytől. Köszönöm, szólt Rochefort. Elvette Milady-től a cédulát, összehajtogatta és kalapja vélésébe dugta. Különben sincs mitől félnie, úgy teszek majd, mint gyerekkoromban. Egész úton a város nevét mondogatom, ha mégis elhagynám valahol a papírt. Végeztünk? Azt hiszem, igen. Tehát, Buckingham meghalt, vagy súlyosan megsebesült. A négy testőr kihallgatta kegyet beszélgetését a bíborossal, Winterlord megtudta, hogy kegyet Portsmouthba érkezik, a Bassiba Athossal és D'Artagnannal. Aramis Chevreuse asszony szeretője, Porthos felfújt hólyag, Bonacieux-nét megtaláltuk. Minél hamarabb postakocsit küldök kegyedért. Inasomat rendelkezésére bocsátom. Azt mondom, kegyed a bíboros áldozata, nehogy a főnök asszony gyanút fogjon. Találkozunk Armentierében, Ali partján, jól van? Igazán bámulatos a memóriája, kedves lovag. Jaj, valamit el ne feledjen. Mit? Úgy láttam, az erdő egészen a kolostor kertjéig nyúlik. Mondja azt, engedélyt kaptam, hogy az erdőben sétáljak. Ki tudja, hát, ha úgy fordul a dolog, hogy a hátsó kapunk kell elhagynom a kolostort. Igazán mindenre kiterjed a figyelme. Kegyet pedig megfeledkezik valamiről. És pedig? Meg sem kérdezi, nincs-e szükségem pénzre. Igaz, mennyit parancsol? Adja ide minden aranyát. 500 aranyam lehet. Nekem is van ugyanennyi. 1000 aranyból mindenre futja, szedje csak elő a zsebéből. Tessék! Jól van, mikor utazik? Egy óra múlva bekapok valamit, és közben postalovat kerítek magamnak. Csodás! Isten áldja, lovag! Isten áldja, grófné! Üdvözletem a bíborosnak! Üdvözletem a pokolnak! Milady és Rochefort összenevetett, azután elváltak. Egy óra múlva Rochefort elvágtatott. 5 óra múlva Arában járt. Olvasóink már tudják, hogyan ismerte meg D'Artagnan, és tudják azt is, milyen buzgó sietségre ösztökélt a négy testőrt ez a baljós találkozás. Rochefort távozása után Bonacieux-né nyomban visszatért. Milady mosolyogva fogadta. Szóval megtörtént, amitől félt, asszonyom, mondotta a fiatalasszony. Ma este vagy holnap elvitetik egyedet a bíboros? Honnan tudja, kicsikém? Kérdezte Milady. A hírnöktől személyesen. Üljön le ide mellém, mondta Milady. Szívesen. Várjon, megnézem, nem hallgatóznak-e. Mire jó ez a nagy óvatosság? Mindjárt megtudja. Milady felállt, az ajtóhoz ment, kinyitotta, kilesett a folyosóra, csak azután ült vissza Bonacieux-né mellé. Amint látom, kezdte, ügyesen játszott a szerepét. Kicsoda? Az az ember, aki elhitette a főnök asszonnyal, hogy a bíboros megbízottja. Hát csak szerepet játszott? Igen, kicsikém. Hát az a férfi nem? Az a férfi, szólt Milady szinte suttogva, a bátyám. A kegyet bátyja, kiáltott fel Bonacieux-né. Csitt, csak kegyet tudja ezt a titkot, kicsikém. El ne árulja senkinek, mert akkor végem, sőt, talán vége kegyednek is. Jaj, Istenem! Figyeljen ide, elmondom, mi történt. A bátyám azért jött, hogy szükség esetén erőszakkal is kiszabadítson, de közben összetalálkozott a bíboros megbízottjával, az is épp engem keresett, a bátyám követte. Egy elhagyatott néptelen útszakaszon kivonta kardját és felszólította a hírvivőt, adja át neki az iratait. Az ember ellenállt, bátyám megölte. Jaj, kiáltotta rémülten Bonacieux-né. Hát igen, mi más tehetett. Azután úgy határozott, az erőszakról áttér a ravaszkodásra. Megszerezte a papírokat. A zárdában azt mondta, hogy ő a bíboros megbízottja, és egy-két óra múlva kocsi jön, értem, a bíboros parancsa szerint. Értem. Tehát most a kegyed bátyja küldi a kocsit. Úgy van, de ez még semmi. A kegyed levele, amelyikről azt hiszi, hogy Chevreuse asszony írta. Jaj, hamis. Micsoda? Igen, hamis. Így akarják lépre csalni, hogy ne álljon ellen, amikor kegyedért jönnek. De hiszen D'Artagnan maga jön értem. Ne áltassa magát. D'Artagnan és barátai nem hagyhatják ott La Rochelle ostromát. Honnan tudja ezt? Bátyám találkozott a bíboros testőruhát viselő embereivel. Az volt a tervük, hogy kihívják Kegyedet, mint jó barátai, azután elrabolják és újra Párizsba viszik. Ó, Istenem, mennyi sötét cselvetés! Azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. Ha még soká tart, folytatta Bonacieux-né, és homlokára szorította mindkét kezét, azt hiszem megőrülök. Várjon csak! Mire várjak? Lódobogást hallok, most vágtat el a bátyám. Jöjjön, hadd intek búcsút neki! Milady kitárta az ablakot, és odahúzta Bonacieux-nét. A fiatal asszony Milady mellé állt. Rochefort ügetett tova az úton. Isten vele, kedves bátyám, kiáltotta feléje Milady. A lovas feltekintett, meglátta őket, és barátságosan oda köszönt Milady-nek. Sok szerencsét, kedves Zsorzsom, mondta Milady, és becsukta az ablakot. Arca mélabús volt, mint a jó testvére, akinek fáj az elválás. Visszaült előbbi helyére, mintha egészen lekötnék gondolatai. Ne haragudjon, hogy zavarom, drága asszonyom, mondta néki Bonacieux-né. De mit tanácsom, mit tegyek? Ó, Istenem, kegyed olyan tapasztalt, beszéljen, hát beszéljen. Tulajdonképpen, szólt Milady, az is lehet, hogy tévedek, és mégiscsak megérkezik a segítség D'Artagnantól és barátaitól. Nem, erről álmodni sem merek, sikoltott fel Bonacieux-né. Ekkora boldogságot hiába is remélnék. Azt hiszem, érti már, minden az időn múlik. Az a kérdés, ki győz a versenyfutásban. Ha a jó barátai érnek ide előbb, akkor megmenekül. Ha a bíboros fogmegei, akkor elveszett. Igen, igen, menthetetlenül. Mit tegyek, jaj, mit tegyek? Van egy igen egyszerű, igen természetes megoldás. Micsoda, beszéljen! El kellene rejtőznie valahol a környéken, és kideríteni, miféle emberek jöttek Kegyedért. De hol lehet azt az időt kivárni? Ennél mi sem egyszerűbb. Magam is itt bújok el a környéken, innét néhány mérföldnyire. Úgy várom a bátyámat. Tudja mit? Kegyedet is magammal viszem, elrejtőzünk, és együtt várakozunk. De hisz én úgy szóván fogoly vagyok. Engem nem engednek el. Rólam mindenki azt hiszi, hogy a bíboros parancsára távozom innét. Eszükbe sem jut, hogy Kegyed annyira kívánkozik utánam. Tehát? Tehát, amikor a kocsi a kapuban áll, Kegyed odajön, hogy elbúcsúzzék tőlem. Feláll a lépcsőre, hogy még egyszer megöleljen. Összebeszélünk bátyám Inasával, mert ő jön értem. Ő jelt ad a kocsisnak, és elrobogunk. És mi lesz, ha megérkezik D'Artagnan? Arról igazán egyszerűen értesülhetünk. Hogyan? Mi sem könnyebb annál. Bátyám Inassal, mint mondottam, megbízható. Visszaküldjük Béthünbe, elváltoztatja külsejét, és megszáll szemközt a kolostor épületével. Ha a bíboros emberei érkeznek előbb, veszteg marad. Ha D'Artagnan úr és barátai, értünk jön velük. Hát ismeri őket? Természetesen, eleget láttan hálom D'Artagnan urat. Úgy van, igaza van. Úgy megy minden, mint a karikacsapás, de túl messzire mégsem mehetünk. Nem is, legfeljebb 7-8 mérföldnyire. Legjobb talán, ha a határon tartózkodunk, és az első gyanús jelre eltávozunk Franciaországból. És addig várakozunk. De ha megérkeznek, bátyám kocsia előbb ér ide. És ha nem leszek itt, amikor Kegyedet elviszik, ha például ebéd vagy vacsora időben toppannak be, azon is segíthetünk. Hogyan? Mondja azt a főnök asszonynak, hogy minden percét velem óhajtja tölteni, és kérjen engedélyt, hogy együtt étkezhessünk. Megengedi vajon? Miért ne engedni? Nagyszerű, akkor egy percre sem hagyjuk el egymást. Menjen is le azonnal, és kérje meg a főnök asszonyt. Én egészen kábult vagyok, addig sétálok egyet a kertben. Jó, és hol találkozunk? Egy óra múlva itt a szobámban. Tehát egy óra múlva itt. Ó, de kedves hozzám, igazán köszönöm. Miért is ne viselném szívemen a sorsát, hiszen oly aranyos, olyan bájos, s ráadásul egyik legjobb barátom a barátja. Ó, kedves D'Artagnanom, milyen hálás lesz Kegyednek. Remélem is. Tehát mindent megbeszéltünk, mehetünk. A kertbe megy? A kertbe. Ezen a folyosón menjen, innét éppen oda vezet a kis lépcső. Pompás, köszönöm. A két asszony bájosan összemosolygott, azután elváltak egymástól. Milady nem hazudott, csak ugyan kábult volt. Formátlan, kusza tervek serege tolongott a fejében. Egyedül akart maradni, hogy egy kissé rendezze gondolatait. Még csupán homályosan látta a jövőt, csendet, nyugalmat kívánt, világosan, tervszerűen akarta kidolgozni most még nyers ötleteit. Legsürgősebb tennivalója, hogy elrabolja Bonacieux-nét, biztos helyre vigye, és szükség esetén túszként tartsa a kezében. Milady aggódva várta a félelmes viadal végét. Tudta, hogy ellenfelei szívossága betegszik a saját könyörtelenségével. Érezte már, hogy a zivatart érzi előre az ember, hogy nem sokára véget ér a harc, méghozzá szörnyű véget ér. Mint említettük, úgy vélte, az a legfontosabb, hogy Bonacieux-nét ki ne eressze karmaiból. D'Artagnannek Bonacieux-né az élete, sőt több, mint az élete, hiszen kedvesünk az életünknél is drágább. Ha tehát elpártolna Milady-től a szerencse, ezen a révén tárgyalhat D'Artagnannal, sőt kedvező feltételeket érhet el. Tulajdonképpen már megállapodott Bonacieux-néval, a fiatalasszony gyanútlanul követi, ha pedig egyszer együtt bujkálnak, Armentierében könnyen elhiteti majd vele, hogy D'Artagnan nem érkezett meg Bétünbe. Rochefort legkésőbb 2 hét múlva visszatér. Ez alatt Milady felkészülhet, hogy bosszút álljon a 4 jó baráton. Unatkozni már nem fog, annyi szent. Az események a kezére járnak, hogy a jelleméhez legjobban illő módon tölthesse az időt. Tökéletesen felkészülhet a derekas bosszúra. Ezen tűnődött, és közben szüntelenül ide-oda röbdösött tekintete, fejébe véste a kert elhelyezkedését. Milady jó tábornok lett volna, a jó tábornok épp úgy számol a győzelemmel, mint a vereséggel, és készen áll, hogy a hadiszerencséhez képest előre törjön, vagy visszavonuljon. Egy óra múlva egy hang halkan a nevét szólította, Bonacieux-né. A jó főnök asszony természetesen mindenbe beleegyezett, már ma este együtt vacsorázhatnak. Amint kiléptek az udvarra, kocsi zörgést hallottak, a kocsi ott állt meg a kapu előtt. Milady figyelt. Hallja? Kérdezte. Igen, mint a kocsi zörögne. A bátyám küldte értünk. Jaj, Istenem! Csak bátran! Csöngettek a kolostor kapuján, Milady tehát nem tévedett. Menjen fel a szobájába, szólt Bonacieux-néhoz. Biztosan magához akarja venni értékesebb holmiait. Az ő leveleit, mondta a fiatalasszony. Jól van, menjen értük, aztán jöjjön be hozzám. Septében megvacsorázunk. Erőt kell gyűjtenünk, úgy lehet úton töltjük majd az éjszak egy részét. Jóságos Isten, mondta Bonacieux-né, és kebbére szorította kezét. Torkomban ver a szívem, a térdem roskadozik. Elnye már, ne legyen ilyen nyúlszívű, gondoljon arra, hogy amit tesz, ő érte teszi. Ő érte, úgy van, minden csak érte. Köszönöm, asszonyom. Egyetlen szóval visszaadta bátorságomat. Menjen előre, tüstént követem. Milady felsietett szobájába, ott várt a Rochefort inasa, nyomban közölte vele parancsait. Azt mondta neki, várjon a kapu előtt. Ha testőrök megérkeznének, vágjon a lovak közé, kerülje meg a kertet, és várakozzék az erdőn túli falucskában. Ha így fordulna a dolog, Milady a kerten át kiszökik, s a faluba gyalogol. Mint említettük, úgy ismert a vidéket, akár a tenyerét. Ha a testőrök nem mutatkoznak, akkor úgy lesz minden, ahogyan kitervelték. Bonacieux-né azt mondja majd, hogy el akar tőle búcsúzni, felszáll a kocsira, Milady pedig elrabolja. Bonacieux-né bejött a szobába, Milady, hogy minden esetleges gyanúját eloszlassa, most füle hallatára elismételte az inasnak az iménti utasítások második részét. Azután a kocsiról tudakozódott. Megtudta, hogy 3-as fogat postai küldönc vezeti. A kocsi előtt Rochefort inasa üget majd lovas futárként. Milady aggodalma fölösleges volt. Bonacieux-né nem fogott gyanút. Az ártatlan tiszta lélek sosem hitte volna, hogy asszonyféle ilyen álnok lehet. Winter grófnő nevét különben is csak egyszer hallotta a főnök asszonytól. Sogalma sem volt róla kicsoda. Afelől is teljesen tájékozatlan volt, mi nagy és végzetes szerepet játszott ez a nő az ő életének gyászos fordulataiban. Amint látja, megtettünk minden előkészületet, mondta Milady, amint az inas kiment. A főnök asszony semmit sem sejt, és azt hiszi, a bíboros kerestet. A végső rendelkezést majd az inas adja. Most arra kérem, egyen egy harapást, igyon egy kort bort, és már is indulhatunk. Igen, ismételte Bonacieux-né gépiesen, indulhatunk. Milady megvárta, amíg leült, töltött neki egy kis pohár spanyolbort, és tányérjára tette egy csirke mellett. Amint látja, mondta Bonacieux-nénak, Minden a kezünkre játszik. Hamarosan besötétedik, hajnalra ott leszünk rejtekhelyünkön, és nem is gyanítja senki, hol vagyunk. Ne féljen semmitől, egyék csak. Bonacieux-né lenyelt néhány falatot, de másut járt az esze. Ajkát éppen csak megnedvesítette a borral. Hely, ne kéresse hát magát, biztatta Milady, és felemelte a poharát. Igyon velem! De amint ajkához érintette volna a poharat, keze félúton megállt. Mint a távolról ügető lovak dobogását hallotta volna közeledni, s ugyanakkor már a lovak nyerítése is megütötte fülét. E hangok hallatára egy szempillantás alatt elszállt a jó kedve. Úgy érezte magát, mint akit égi háború riaszt fel legszebb álmaiból. Elsáppadt, az ablakhoz ugrott, miközben Bonacieux-né minden ízébe remegve állt fel az asztaltól, s a székbe kapaszkodott, hogy össze ne essen. Látni még nem láttak semmit, de a lódobogás egyre közeledett. Ó, Istenem, mondta Bonacieux-né, micsoda zaj ez? Majd meglátjuk, vagy barátaink, vagy ellenségeink, válaszolta Milady hidegen, félelmetesen. Maradjon csak a helyén, majd én megmondom, kik azok. Bonacieux-né némán mozdulatlanul állt az asztalnál, sáppat volt, mint a márványszobor. Tovább erősödött a zaj. Már 50 lépésnyire is alig járhattak a lovak, csupán az útkanyar takarta el őket. De oly tisztán hallatszott patájuk ütemes dobogása, hogy ebből is ki lehetett következtetni, hányan lehetnek. Milady feszülten figyelt, majd kinézte a szemét. Még elég világos volt, hogy felismerje a közeledő lovasokat. Hirtelen zsinóros, tolforgatós kalpagok csillantak meg az útkanyarban. Milady számolt 2, 5, 8 lovas. Az egyik 2 lóhosszal vágtat a többi előtt. Milady halkan felnyögött. Megismerte az élen száguldó lovast. D'Artagnan volt. Ja Istenem, sikoltott fel Bonacieux-né. Mi lesz velünk? A bíboros gárdistái. Jól látom az egyenruhájukat, kiáltotta Milady. Gyorsan, meneküljünk! Igen, meneküljünk, ismételte Bonacieux-né, de mozdulni sem bírt, lába földbe gyökerezett a rémülettől. A lovasok már az ablak alatt robogtak el. Mozogjon hát, jöjjön azonnal, ripakodott rá Milady a fiatalasszonyra, és karon ragadta, hogy elhurcolja. A kert még a miénk, arra elmenekülhetünk. Nálam van a kulcsa, de siessünk, amíg nem késő, még van 5 percünk. Bonacieux-né erőt vett magán, de alig lépett 2-3 tétre roskadt. Milady lehajolt, hogy karjára vegye, s úgy cipeljel, de nem győzte erővel. E pillanatban kocsizörgést hallottak. Az inas menekült, mert megismerte a testőröket. Azután 2-3 lövés dördült. Jön vagy nem jön? Utoljára kérdezem, kiáltotta Milady. Ó, Istenem, hát nem látja, hogy nincs erőm. Hát nem látja, hogy mozdulni sem tudok. Menjen, meneküljön egyedül. Egyedül? Most hagyja mit? Nem, azt már nem, dühöngött Milady. Megállt, sötét láng villant fel szemében. Az asztalhoz szaladt, gyanús sietséggel lecsavart a gyűrűje kövét, s valamit beleszort Bonacieux-né poharába. A vörös por szempillantás alatt megfestette a pohár vizet. Milady szeme sem rezdült, felvette az asztalról a poharat, s így szólt a fiatalasszonyhoz. Hajtsa föl ezt a bort, gyűjtsön egy kis erőt! És a poharat Bonacieux-né ajkához emelte. A fiatalasszony pedig öntudatlanul kiitta. Nem így képzeltem a bosszút, de bánom is én, mondta Milady, ördögi mosoly ült vonásain. Visszatette a poharat az asztalra. Na mindegy, megtettem, ami rajtam állt. Azzal kirohant a szobából.
Kedves hallgatóink, elhangzott Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 53. része. Felolvasta Varga Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök mesél a szerzetesrend és a budapesti piarista gimnázium törekvéseiről. Tartsanak velünk!
Mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalozanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.
Ugye itt hit átadásról beszéltünk az elmúlt 20 percben gyakorlatilag. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére ön részt vesz abban a bizottságnak nevezhető, ez nem biztos, majd kijavít, akik a hittanérettségi tételeket összeállítják. Van egy icipici diszonancia, hogy a hitet most átadjuk, vagy ha már érettségi tételekről beszélünk, akkor nagyon komoly tárgyi tudást is át kell adni a fiataloknak.
A kérdés érthető, de nagyon egyszerű és világos válaszunk van rá, hogy van egy kulturális tudás, ami a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittan tantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittan oktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittan oktatása, ahol heti két órában, általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kateketikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak, a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak. Azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségére jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára. Hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hitnek a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, kateketikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittantudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk, az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek, egy pápai szentmisén való részvételnek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizony, bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
Hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáróatyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt ő spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben, és hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogyan ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalazancius mozgalomnak az építését, meg működtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
Csak a szerzetesek számára jelent ez ilyen nemzetközi kapcsolatot, vagy az iskolák között is van esetleg hasonló kapcsolat?
Korán sem szerzetesi. Nekem még a szegedi osztályomból már ott akkor sok diák ment Erasmus pályázat keretében Andalúziába, és hogy való igaz az, hogy ebbe a nemzetközi kapcsolatrendszerbe részesek a diákok is, és a tanárok is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon sok esetben ők ennek a motorjai.
Ha már itt magyarországi és a budapesti piarista rend tagjairól is szó esett, és tartományfőnök atya megemlítette pár perccel ezelőtt a pápa látogatás élményét, a közelmúltban megjelent egy kiadvány a piaristák gondozásában. Miről szól ez a kiadvány? Kiknek segít a Szent Atya gondolatait tanulmányozni, feldolgozni jobban?
Az volt az érzésünk, hogy abban a pár napban a Szent Atya jelenléte az nagyon intenzív volt. És hogy ezek a találkozások nagy érzelmi töltettel rendelkeztek. Én nekem lehetőségem volt pénteken és szombaton is és vasárnap is részt venni olyan eseményen, ahol a Szent Atyával közösen imádkozhattunk. Tudom nagyon jól, hogy ezek a beszédek ott hirtelen fölkeltették az érdeklődésemet, de olyan gyorsan jöttek egymás után ezek, hogy szinte csak az utolsóra vagy annak az utolsó mondatára emlékeztem. És nagyon fontosnak gondoltuk, hogy a diákok számára is az egész magyarországi tartózkodás ideje alatt elmondott beszédeket valahogy hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tegyük. Mert hogy ezek apró kincsek mindannyiunk számára, és ezeket a beszédeket próbáltuk úgy ellátni feladatokkal körbeépítve, odaadni a pedagógus kollégáknak, diákoknak, hogy ez segítse őket abban, hogy akár ezekben a hetekben, hónapokban, tanévben föl tudják ezeket a beszédeket dolgozni. Azt gondolom, hogy nem jó az, hogyha egy ilyen találkozás csak egy pontszerű esemény, hanem azt teszi ezt igazából teljessé, hogyha egy hosszabb folyamat keretében tudunk belőle igazából táplálkozni.
Önnek személy szerint a Szent Atya magyarországi látogatása mit jelentett?
Én azt éltem meg, akár a papokkal való találkozásnál a Szent István Bazilikában, akár a fiatalokkal való találkozásnál a Pap László sportcsarnokban, akár aztán a záró szentmisén, hogy a Szent Atya atyaként van köztünk, és hogy az ő közelsége, az atyai szeretete, az Isten szeretetét tudja egészen személyesen kifejezni. És azt hiszem, hogy ezen szövegeknek az olvasása ezt tudja erősíteni, vagy újra föléleszteni bennünk.
Sok-sok dologról beszéltünk így az elmúlt percekben. Egy fontos dologról úgy gondolom, hogy nem. Az ember látva azt, hogy felelős egy közösségért, legyen az egy szerzetes közösség, legyen az egy intézmény, mit tart legeslegfontosabbnak? Mi a cél?
Azt hiszem, hogy ha a rendalapítóra gondolok, akkor ő úgy jelenik meg előttem, mint aki jelen tudott lenni a legnagyobb kihívások között is, a legszegényebbek életében. A gondoskodásával, vagy azzal, hogy kitalált egy jó módszert arra, hogy mit is lehet tenni a világ jobb átételéért. De jelen volt. A kihívások, vagy a nehézségek elől nem menekült el, hanem ott tudott lenni. Az iskola nem egy gyors megoldás a problémákra, hanem reményteli hely, amely a türelmet is magában hordozza, hogy a kitartás és a jelenlét az megtermi a maga gyümölcsét. És ez nagyon mélyen az Isten hitben gyökerezik. A mi feladatunk jelen lenni. A magányosságot a jelenléttel áttörni. Jelen lenni a diákok számára, jelen lenni szülők számára, a szeretes rendben jelen lenni egymás számára, és a most világban jelenlévő magányosságot a közösség erejével fölváltani. Kicsit szól ez arról a kommunióról, arról a közösség élményről, amelyről Ferenc pápa is sokat beszél, és arról, ahogyan mi az egyházat kibontakozni látjuk.
Nyilván visszajelzések az elvégzett munkát illetően jöhetnek sok szintéről, de talán a legnagyobb elismerés az, hogyha a legmagasabb szintről jön visszajelzés, és hát egy ilyen visszajelzés érkezett az augusztus 20-ai naphoz kapcsolódóan tartományfőnök atya részére is, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Mit jelent ez az állami kitüntetés önnek?
Egyrésztről nagy hála van a szívemben mindenfajta visszajelzésért, a jókért is és a rosszakért is, és hogy erőt ad mindenfajta jó szó az embernek a munkában, a munkának a hétköznapok terhének a viselésében. Azért az igazi visszajelzés számomra, majd végső ítéletnél érkezik, és hogy ezzel nem valami közeli célra gondolok, de azt gondolom, hogy mindannyian, én mindenféleképp is tudom, és hiszem azt, hogy a rendtársaim is, és a munkatársaim egymás és a saját örök üdvösségünkért küzdünk a hétköznapok forgatagában, és teszünk meg mindent azért, hogy a társadalmat azt egy keresztény közösségé tudjuk formálni.
Sok-sok mindenről beszéltünk, Kalazanci Szent József elgondolása, hogy a piarista rendet és az iskolát azt hogyan alakítja egészen a napjainkig, hogy most hogyan működik itt Magyarországon a rend és az iskola. Jövőképről nem beszéltünk. Nem egy nagyon könnyű helyzetben vette át tartományfőnök atya a rendnek az irányítását. Már most azért eltelt egy kis idő. Innovációt említett. Hogyha így a következő pár évre tekint, akkor milyen célok lebegnek a szem előtt, hogy mi az, amit szeretne mindenképpen megvalósítani?
Azt hiszem, hogy joggal reménykedünk abban, hogy a rendünk, a piarista rend és a magyar tartománya az tud egy virágzó közösség lenni. Azért mondom ezt, mert azt tapasztalom, hogy a rendtársaim és a munkatársaim, akik a tartományfőnökségen és minden iskolában velünk együtt dolgoznak az ifjúság nevelésén, ők nagyon elkötelezetten és nagy erőbedobással küzdenek a közös céljainkért, amiben mi elsősorban azt látjuk, hogy újra és újra a rendalapítóhoz kell kapcsolódni, hogy vele valamilyen élő viszonyban legyünk, amely jelenti azt is, hogy az ő szemével szeretnénk látni a világot, az idők jeleit észrevenni és figyelni, hogy kalazanciusi válaszokat szeretnénk adni, ahogy mondtam ezt a közösségiségben, és hogy Kalazanci Szent József bátorságával szeretnénk jelen lenni ebben a világban, mert az evangélium átadásához erre nagyon szükség van, hogy az idők jeleire figyelve tudjunk közösségi válaszokat adni reménnyel és bátorsággal. És újra és újra azt tapasztalom, hogy ezen az úton nem magányosan járunk, hanem közösen, és ez valóban olyan reménnyel tölt el, amely mindenféleképpen bizakodásra ad okot.
Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádió!